Világosságom és segítségem az Úr. Kitől félnék? Életemnek ereje az Úr. Kitől rettegnék? Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy az Úr házában lakhassam egész életemben. Láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessen templomában. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. 89. Zsoltár első versét énekeljük elsőképpen. 89. Zsoltárunk így kezdődik, az Úrnak irgalmát örökké ének. Foglaljunk helyet, és helyünkön ülve 95. Zsoltárunkat énekeljük, ezt a 24. Zsoltár dallamára énekeljük. Énekeljük mind a négy versét, jártek, örvendjünk mindnyájan, az Úrban, mi kősziklánkban.
Thank you.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz, szerető Isten. Amen. Isten igényét olvasom, testvéreim, Lukács evangéliumából, az evangélium 22. fejezetének a 7-től 13-ig terjedő verseit, melyek így szólnak. Elérkezett a kovásztalan kenyerek napja, amikor fel kellett áldozni a páska bárányt. Jézus elküldte Pétert és Jánost, ezt mondva: menjetek el és készítsétek el nekünk a páska vacsorát, hogy megehessük. Ők pedig ezt kérdezték: mi a kívánságot, hol készítsük el? Ő így válaszolt: amikor beértek a városba, szembe jön veletek egy ember, aki egy korsó vizet visz. Kövessétek őt abba a házba, ahova megy, és mondjátok meg a ház gazdájának: a mester ezt üzeni neked, hol van a szállás, ahol tanítványaival együtt megehetem a páska vacsorát. Ő majd mutat nektek egy nagy berendezett emeleti termet, ott készítsétek el. Akkor elmentek, és mindent úgy találtak, amint előre megmondta nekik, és elkészítették a páska vacsorát. Amen. Isten tegye áldottá az ige hallgatását, befogadását és megtartását. Gyertek fennállva együtt imádkozzunk. Mennyei édes atyánk, szerető irgalmas Istenünk, itt vagyunk újra nálad, köszönettel és hálával a szívünkben. Köszönjük, hogy az elmúlt héten is megáldottál, megajándékoztál bennünket. Légy érte áldott. Köszönjük igédet, szavadat, vigasztalásodat, bátorításodat. Köszönjük, mikor erőt adtál, vagy veszedelemben védelmeztél. Köszönjük. Köszönjük, hogy te vagy, aki gondot viselsz reánk, és asztalt terítesz nekünk. Kérünk, nyisd meg mielőtt az ég csatornáit, és adj újra esőt földjeinkre, kertjeinkre, erdeinkre. De most áld meg a mi szívünket és lelkünket is. Valóban szomjazunk a te szeretetedre és igazságodra. Annyi minden nehézség, félelem, háborúság, zűrzavar vesz körül minket. A te szavad, amely tiszta és igaz, jöjjön közel hozzánk, érintsen meg minket, és végezz el bennünk azt a munkát, amit csak te tudsz megtenni, hogy tiszták, igazak, szentek legyünk. Jöjj, és cselekedj velünk igéd és szent lelked által ma is, hatalmasan. Kérünk erre téged. Amen. Foglaljunk helyet, és az ige hallgatására készülve a 754-es dicséretünket énekeljük, annak mind a három versét, egy szív érettem dobogott. 754-es dicséret.
Az írgalom A mai napi új szövetség időszakban kívánom olvasni. Ez Pál apostolnak Timóteushoz írott második levele, tehát levélnek a negyedik fejezetéből, olvasom a 9-től 15-ig terjedő verseket, melyek így szólnak. Igyekez minden előbb hozzám jönni, mert Démász elhagyott engem, mivel ehhez a világhoz ragaszkodott, és elment Tesszalonikába. Kresszász pedig Galáciába, Titusz meg Dalmáciába. Egyedül Lukács van velem. Már ott vedd magad mellé, hozd el magadban, mert hasznunkra van a szolgálatban. Tükitoszt elküldtem Efézusba. Köpenyemet, amit a Troászban karkosznál vágtam, hozd el, amikor jössz. Hozd el a könyveket is, de főként a pergameneket. Alexandros rész, mivel sok rosszat követett el ellenem, megfizet majd neki az Úr a cselekedetei szerint. Te is őrizkedj tőle, mert igen hevesen ellenállt a mi beszédeinknek. Az első mondatot emelem ki, igyekezz minél előbb hozzám jön. Amen. Miről szól ez az ige szakasz? Amit a mai ige szakaszunkban, a mai napi olvasmányból kiemeltem. Régi történet, még amikor a teológián tanultam, történt egy tanulja voltam egy beszélgetésnek, ahol bemutatom egy szobában, és bejött valaki, és mondta, hogy neki most nem kell menni, és megkérte az egyik ott lakó teológus társunkat, hogy kérd, hogy három dolgot mit intézzen el. És a másik valaki jött a szobában, neki ezt így hallgatta, azt megszólalt, hogy mi nekem itt szervezkedni. Jézus se szervezkedett. Aztán sokszor elgondolkodtam, ez egy tényleg nem szervezkedett? Valóban. Nem szervezett, nem intézett dolgokat. Hogy van ez? Isten maga sem szervezett volna, intézett volna egy dolgokat. Hogy van ez? A felolvasott ige szakasz számomra Pál logisztikája. És ami ezen keresztül beleláthatunk, az Istennek a nagy logisztikája, amiben számomra az lett személyes kérdés, hogy hol vagyok ebben én. Talán én magam is részese vagyok, lehetek, vagy kell lennem ennek. Kezdjük talán azzal, hogy a logisztika szót bontsuk ki egy kicsikét. Annak ellenére, hogy sokat halljuk, és talán használjuk is. Maga, amikor először találkoztam vele, és próbáltam a szótárban keresgélni, hát régi szótárban ilyet nem találtunk, internetes szótárban se sokat akkor még. Ma már bőségesen írnak róla, hogy mit is jelent ez. Valami háttérbeli, mondhatni szinte láthatatlan egy szervező munka, épezett rendszer, ami arról gondoskodik, hogy az élet maga, vagy akár a dolgok, a történések, mondhatni gördülékenyen, akadály nélkül menjenek. Nagyon egyszerű példák erre, azt mondom, hogy a megfelelő dolgok, a megfelelő helyen, a megfelelő időben, mennyiségben és állapotban rendelkezésre álljanak. A cipőmet szeretnék megvenni, ott legyen a cipőboltban a polcon, legyen jó a lábamra, legyen jó a méret, legyen jó a minőség, a fazon, tudjak kifizetni, hurrá. Hogy tudjam kiváltani a receptemet a patikába, de azt megyek, hogy hiányzik, nem tudni mikor lesznek közelebb, vagy nem működik a rendszer, mert éppen nincs áram, és nem megy az el, akár micsoda recept. Vagy a sarki boxból tudjam kivenni a csalgom. Amikor ugye kifizette, mondja, ekkor jön ott a kód, és kiváltom. Ez mind logisztika. Leginkább akkor látjuk, akkor veszük észre a logisztika létét, amikor nem működik. Nem olyan régen a sziget csücsökben lakó nyugdíjas kollégának vettem ki itt a csomagját, mert idejött. Valamiért. El kellett jövőn érte, hogy küldjön valakit, és ki kellett logisztikázni, valaki írta, jön, elviszi valameddig, ott majd megint átveszi, mert nem jó helyre ment a csomag. Most a felolvasott versenyben, amit tényleg vissza az igéhez, Pál apostol Róma börtönében van, és onnan intézkedik. Ennek a logisztikának itt most ő a fej, ő a szervezője. Könnyen beleképzelhetjük magunkat a helyében, könnyű vagy nehéz, egyszerű vagy bonyolult valamit megszervezünk, által kimosolt, stb. Milyen ajándékok, kinek esetleg, vagy kinek nem, és egyáltalán hol, és szükséges eszközmennyiség, mint logisztika. Értjük. A helyzet itt azonban most az, hogy Pál börtönben van, jön a tér, többnyire egyedül maradt, és ír egy sor dolgot, hogy ki, mi, hol legyen, mit tegyen, vagy éppen útközben mire vigyázzam. Ez írja Timóteusnak. Igyekezz hozzám jönni. Egy erős felszólítás nyomatékosság van benne, hogy amennyire csak tudsz, siess, jöjj meg, még a tér beállt előtt. Timóteusnak tehát első dolga, amilyen hamar csak tud, menjen Rómába Pálhoz. Azaz tegye félre minden más munkát, minden más feladatot, a dolgot, amit csak kell, bízom más megbízható emberekre, és irány Rómába. Valószínűleg ő Efézusban van ekkor, ahol hagyta őt Pál gyülekezet vezetésére. Efézus Kis-Ázsiában van, körülbelül, ha a tengeren mérjük 2200 km, a szárazföldön 2500 km a Rómától. Azért az rendes távolság, és ha volna sem ülhetne fel egy csárterjáratra, mert útközben még való meg kell álljon, karposztnál föl kell venni cuccokat, hogy azt magával vigyen. Meg egy Mártányi kollégát is valahol össze kell szedni útközben. Szóval nagy feladat és nagy útvágya jár. És az is még feladatokkal terve. Megállt Rovászban, ez Efézustól éjszakra, van ugyancsak ott a tengerpartján, ott meg kell keresni ezt a karposzt, föl kell vegye a cuccokat, Márkot maga mellé megye, és vinnie kell. És közben leírja, hogy magára maradt, mert valaki őt elhagyta, mert a világhoz ragaszkodott, előtt Tesszalonikába, ott biztonságosabbnak tűnt, mert itt Rómában úgy tűnik, megkezdődött a keresztényüldözés, Pál is úgy van vele, hogy valószínű, ki fogják mondani fölött rövidesen a halálos ítéletet. És van, aki azt mondta, hogy hát én hiszek Krisztusban, de ezt most nem szeretném, és inkább ellent. Másik egy-két tanítvány valószínű, ő küldött ide-oda, van, aki éppen Efézusban, talán pontosan azért, hogy Timóteus helyettesítse. Tehát szervezi maga körül az életet, és szervezi a gyülekezetek életét. És akkor azt mondja, hogy hozd magaddal Márkot, mert segítségemre lehet itt a szolgálatban. Hisz írja a leveleket, fogadja a gyülekezeti küldöttségeket, fogadja azokat, akik jönnek hozzá, megkérdezik, hogy is van ez a Krisztus ügynek, még mindig nem értjük. És ott a börtönben is valószínű letizetve őrséget, ki tudja hogyan, fogad látogatókat és hirdeti az ígét. És kéri Márkot, hogy jöjjön, az a Márk, akivel korábban azt mondta, hogy nem megyek tovább Egyiptomban, mert nem férünk össze, elégedetlen volt vele, mostanra úgy, hogy megbékült, mostanra látja, hogy már is beérett, és tud vele együtt dolgozni. És aztán mondja, hogy hozzá a köpenyét, Timóteus, mert az ott Róászban van valami karposznak jelmártél. Jön a tér, nincs köpenye, kabátja ott a börtönben, szüksége lesz rá, más úgy sincs, aki adjon neki. Tehát meg kell álljon Timóteus, Róászban meg kell keresni ezt a karposz nevű embert, hogy elhozza a köpenyt, mert vannak ott valami könyves pergamenek is, amit hozzon el, de legalább a pergameneket, ezek valószínűleg az ószövetségi iratok, ószövetségi könyveknek másolatai, amiket Pál még akar olvasni, vagy szüksége van ott a szolgálatban. És közben azt mondja, vigyázz, mert van ott egy ember, aki nagy ellensége az evangéliumnak, nekem is sok kellemetlenséget okozott, vigyázz, hogy ne kerülj vele vitába, mert ő nagyon-nagyon ellenáll. És úgy tűnik azért így ezt, mert ha elmegy Timóteus Rómába, és elkezdi keresni, hogy hol akik ezek karposznak, ki vagy és miért akarod, nem lesz megkérülhető számára az Alexander nevű rézműves, aki kemény ellenfél, tehát vigyázzon, próbálja meg lehetőleg kikerülni. Ez egy börtönben ülő ember, szervezése, logisztikája, aki közben várja, hogy ugyan milyen ítéletet fog mondani a császár. Felettem. Egy kicsit nyissuk nagyobbra ezt az ajtót, és pillanatjon rá Isten logisztikájára. Vajon szervezette Jézus? Csak egy-két dolog. Amit felolvastam, hogy szervezi meg
az utolsó vacsorát. Bementek a városba, jön veletek szembe egy ember, korsó vízzel, bemegy egy házba, ott találtak valakit, azt kérdezzétek meg, az megmondja, az megmutatja, hogy hol az a terem. Ez honnan ment csak úgy magától?
Amiről tulajdonképpen nem is tudtak. És a világvasárnál? Amikor azt mondja, hogy na, oda mentek ott a szamácsikról, eljöttünk, meg fogják kérdezni, hogy miért viszitek, hát mondjátok, az Úrnak van rá szüksége, akkor oda fogják adni. Mondom, tudta, lehet mondani, hát mert ő ugye Isten fia is mindent tud. De akkor miért kérdezi meg Máriától, Lázár halála után, hogy hova tettétek őt? Na, hogy nem tudta, hol van temetve? Végzett Jézus olyan szervező munkát, akár a világvasárnapi bevonuláshoz, akár a nagycsütörtöki asztal terítéshez, amit még a tanítványok sem tudtak. Valahol a háttérben. Tovább megyek. Amikor Jézus elküldi az Atya erre a földre, hogy eljöjjön megváltani bennünket, bűntől és haláltól, a kereszten és a föltámadással. Ez akkor történik, amikor Isten kiépített a római birodalomban egy rendkívül jól működő közlekedési hálózatot. Ugye a római birodalomnak az úthálózata az olyan, hogy elvileg ma is járható. Egy fantasztikus úthálózat, ami behálózta az egész akkori sűrű lakott világot. Ez azt jelenti, hogy az evangélium hirdetői, ilyen a A-ból B-be, akár Efézusból Rómába, a kor lehetőségeihez képest viszonylag gyorsan el tudtak jutni. Nem puttalan utakon és bizonytalanságon, hanem járható, a római hadsereg által is gyorsan járható utakon tudtak közlekedni. Egy másik. Világ nyelvén lett akkor a görög nyelvnek egy egyszerű változata, amit úgy hívnak, hogy a koiné görög, ez a hétköznapi. Olyan, mint ma az az angol, amire azt mondjuk, hogy hát konyha nyelvet tudok. Pár szót mindenhol értek, eltájékozódok, előadódok. Így aztán Pál apostol és a többiek is ahol csak mentek, és bizonyságot tettek, görögül beszéltek, vagy görögül írták a leveleiket, mindenhol értették. Ezt mindenhol olvasták, mindenhol elboldogultak vele. Aztán megint ugrok egy nagyot a történelemben. 1450 körül ugye egy Gutenberg nevű német aranyműves ékszerész, ha úgy tetszik, rájön a kemény nyomtatásra. És nem olyan sokkal később, ugye Luther 1517-ben kiteszi a Wittenbergi Vártáron kapujára a 95 tételt, majd lefordítja a német nyelvre a Szentírást, és íme már nem kézzel másolják, mint addig, hanem a Gutenberg féle könyvnyomtatás rendszere szerint nyomtatják a Bibliát, és terjedik Németország szerte. És nagyon sok idő kell hozzá, csak hazajövünk, és Göncön egy Károly Gáspár nevű református lelkész fordítja magyarra a Bibliát, és a szomszéd faluban Vizsolyban. Nem Budán, nem Kassán, nem Kolozsváron, nagyvárosokban, hanem egymás mellett két kicsi faluból beszélünk. Ott a nyomda. És nyomtatják. És közben Göncről, ahogy elkészül egy-egy könyv, a kéziratot Vizsolyba egy Szenci Molnár Albert nevű fiatalember viszi át, aki hogy került Vizsolyba, meg Göncre, nem tudjuk, de Szent-Szent született, az pedig Pozsony mellett van. És miközben hordja a kéziratokat, olyan kedve támad, hogy pár évvel később a Zsoltárokat lefordítja magyarra. Hát mi az, hanem egy olyan hatalmas, fantasztikus szervező munka, hogy a logisztika, hogy ki, hol, mikor, ott legyen, meg a hozzászükséges, meg idegenszó infrastruktúra, feltételrendszer, emberek, tudás, készletek.
meg volt szervezve. Ez a három része szakad Magyarországon, a középkor. Hihetetlen. És akkor még egy utolsó kép erről, hogy ugye Istenre ámulattal tekintünk, amikor a teremtett világra rácsodálkozunk. Milyen csodálatosan, milyen tökéletesen teremtett Isten ezt a világot. Igen. És milyen tökéletesen van teremtve, úgy tetszik, a mi emberi testünk. Az egész testünk, hogy működik, egy hatalmas logisztika. Szállítmányozás, raktározás, bevitel, kivitel, minden. Hiszen, hogy működik? Az érpályáinkkal mennek az anyagok, az oxigén, a vas és minden, ami kell. Jön visszafele a széndioxid, amit tüdőnkkel kivérezzünk, a fölösleges anyagokat szépen beépül, zsírpármára raktároz. Amikor szükséges, akkor előveszi a tartalékkészleteket, szűkebb napok idejében. Micsoda velünk épített logisztika. Megy magától. Nem dobogtatom a szívem, nem pumpálom a tüdőm, megy magától. Visszatérve végül Pálhoz és Timoteushoz. Azt is kell lássuk, hogy ez az egész logisztika közben úgy működik, hogy Isten embereket használ. Csak a levél végén még egy sor embert köszönt, üdvözöl Pál, akikkel eddig dolgoznak. Isten embereket használt akkor is, és most is. És Isten embereket használ a gyülekezet és az Anya Szent Egyház szervezésével, építésével, az evangélium hirdetésével. Bármit csinálunk a gyülekezetben, az a szervezést, beszerzést, szállítást, feldolgozást, helyrevitelt, akár utólag elszámolást, rendbetételt igényel. Akármit csináltunk, mindig egy komolyan szervező munka igény, komolyan szervező munka volt mögötte, akár 240-es évről, akár csak nem éve július 7-e. Egy nagy munka így nézve. És bennünket. 1, 2, 3, 5, 20, nem tudom mikor, hanyunkat használ éppen. Hogy ezt a nagy rendszer működtessük. Hol vagyok én ebben? Tedd fel magadnak a kérdést. A gyülekezet nagy rendszer működtetésében, az Anya Szent Egyház működtetésében, az evangélium hirdetésének a terjedésében. Hol vagyok én ebben? Képzeld el, viszi Jézus a keresztjét, a nem tudom, hanyatszor megrögyik alatta, és akkor jön befele a mezőről egy ember, egy Ciriné, Simon nevű ember. A római katona rámutat, leviszed tovább. És Simon fogja, fölveszi a keresztet, és ő viszi ki a Golgotáig. Mert már a félgótra vett Jézus már nem bírja tovább vinni. Hol veszed föl te a Krisztus keresztjét? Amikor Isten rád lök, hogy most te jössz, és te viszed tovább. Amikor Isten az ő nagy szervező munkájára azt mondja, hogy na fiam, most te következel. Most ez a te dolgod. Egyszerű, sokadik, vagy rendszeres, vagy mindennapos, most te jössz. Vagyis mit vézel abból a hatalmas munkával, amit Isten irányít, majd minket, engem és téged használni akar, bevon, beszervez, rá lesz a gyülekezet építésére, az evangélium terjesztésére. Azt mondta egyszer valaki, hogy Isten országban nincsen munkanélküliség, legfeljebb tétlenség. Nézd, Pál még a börtönből is szervezkedik, intézkedik. Nem kesek. Nem panaszkodik. Tárgyalósan elmondja, de én azt szervezettem a világhoz ragaszkodni, nem kész, itt vagyok, de akkor hozzad már, hogy már segítséged, azt meg te is gyerek, hozzak, hogy menjünk meg minden. Nem panaszkodik, nem keserek, nem szidalmaz. Szervez, intézkedik, hogy szolgálni tudja a Krisztust. Azt mondja, hogy na, hogy gyere is, térde általában hozd meg a köpenyem, hozd meg a pergamoneket, hogy ezzel szolgálhassam Krisztus ügyét. És ezzel a szolgálattal, te most ezt megcsinálod, ezt a nagyutat megteszed, és ezeket elhozod, szolgálod a Krisztus ügyét. Ahogyan eljött Krisztus közénk, minket szolgálni, minket megváltani, amikor az Atya elküldte őt. Értünk. Amen. 208. dicséretnek a harmadik versével felülünk Isten igényére. 208-os dicséret, harmadik verse, az Atyát és Fiút és a Szent Lelket. Áldom 208. Mi, hogyha nem, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a országod, legyen meg te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsássunk vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigyünk minket kísértésbe, ne szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
A kegyelem legyen mindazokkal, akik ellen múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Ővé a dicsőség és a hatalom most, és az ő kivalóságban. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg.
Hirdetem elsőképpen az adakozást. Isten igéje mondja, az ajándékozó bővelkedik, aki mást felüdít, maga is felüdül. Alkalmaink vasárnap délelőtt, jövő héten is 10 órakor Isten tisztelet, várunk szeretettel mindenkit. Visszatekintve a múlt hétre, szomorú szívvel hirdetem, eltemettük, illetőleg temetési szertartást végeztünk Kirchner Gyula András Zebegényben született testvérünk halálát követően az ő hanvai a művelődési házban volt ravatalozva 7. hó 21-én. Isten vigasztalását kérjük az egész gyászoló családnak, mindannyiuknak. Házasulandók lesznek gyülekezetünkben Fölker Kristóf, református ifjú lesz feleségül, Vándor Zsófia Hajadont, augusztus 1-én 1 órakor itt a templomunkban, nem ismerjük nyilván őket, budapestiek, de itt lesz az esküvők, és kértek templomi egyházi szertartást is. Most szerdán délelőtt, vagy következő szerdán délelőtt nem tartunk hivatalt, ha valaki hivatalos ügyet szeretne intézni, akkor egy héttel később jöjjön, kérjük. És egy kérés egy testvérünknél, az előttünk álló 2 hétre volna szükség esetleg házi beteg ápolóra, ha tudunk ilyet, aki ebben tud segítséget, hogy kézzel 1 vagy 2 órára naponta oda tudna menni segíteni, szóljon, nekem legyen szíves. Köszönöm szépen. Isten tiszteltünk záróéneke, a 249-es számú dicséret lesz, annak mind az 5 versét énekeljük, áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát, azt követően pedig a szózattal zárjuk az Isten tiszteletet.
lenni, viszont látni.